Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Pál apostol sorait fogom felolvasni a korintusiakhoz írott második levélből, az 5. fejezet első 10 versét a következőképpen. Tudjuk pedig, hogyha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá a mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve ismezítelennek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyerje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, a lélek zálogát adta nekünk, tehát mindenkor bizakodunk és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk és nem látásban. De bizakodunk és inkább szeretnénk elköltözni a testből és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk, még akár elköltöztünk, kedvesek legyünk neki, mert mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, a szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, új év estéjén azt gondolom, hogy sokan vagyunk úgy, hogy elkezdjük számba venni, hogy mi van a hátul mögött. Mire volt jó ez az év, mi az, amiben előreléptünk, mi az, amiben hátra, mi az, ami jól sikerült, mi az, ami talán egy picit kevésbé, hogyan fordulunk rá a jövőre, és kutatjuk is azt, hogy talán mit hoz a jövő, hogy hogyan tudok arra felkészülni, hogy hogyan tudom azt esetleg irányítani, milyen olyan kérdések vannak bennem, amit meg kell válaszolnom, mielőtt odalépek. És Pál apostol sorai nyomán, itt a szilveszteri kavalkádban egy picit, én ebben az állapotban szeretném megragadni a testvéreket, egy pici mérlegelésre hívok mindenkit. Nem pusztán a polgári esztendő elmúlása kapcsán, hanem inkább a tekintetben, hogy hogyan állunk mi most, személyesen, itt és most az Istennel. Szövedékes Pál apostolnak ez a szolid 10 verse, van benne minden, ami szemszájnak ingere. A bibliórák tucatjait lehetne megtartani ebből a 10 versből. Én most pár dolgot szeretnék belőle szelektíven megragadni. Az egyik, hogy Pál apostol beszél arról, hogy van nekünk földi sátrunk, ami ha összeomlik is van az Istentől készített örök hajlékunk. Az emberi jövő kutatás, vagy ilyen jövő mérlegelés, az azt gondolom, hogy mindenkinek a sajátja. Tehát aki nem foglalkozik a jövővel, az vagy félváról veszi a jövőjét, az nem tudom, hogy hogyan él, de szerintem minden emberben van egy olyan reflex, hogy ezért próbálok felkészülni rá. Vagy amit tudok belőle irányítani, azt szeretném megragadni és irányítani. És amikor a jövőnkről gondolkozunk, akkor mindig van egy pont, ami nem biztos, hogy mindenkiben megfogalmazódik tudatosan, de mindegyikünknél előbb-utóbb előjön legalább az érzelmek szintjén, mert van egy bizonyos pont, amin felül, vagy amin túl már nem tudunk gondolkodni. Én lelkészként sokszor találkozom ezzel a ponttal, de azt gondolom, hogy a testvérek életében is volt már erre példa, ez a ravatal. Amikor megállunk, és hiába gyászolunk mást, azért a gyászunkban egy picit megfogalmazódik az a kérdés, hogy velünk mi lesz, amikor mi kerülünk oda. És az lehet, hogy úgy csapódik le, hogy mi van azzal, aki éppen ott van, de azért ott a gondolataink mögött egy picit mindig ott van bennünk, hogy velünk mi lesz. És picit ez a földi sátor örök menedék, amiről Pál apostol ír, ez nem picit, ez kimondottan erre ad választ. De ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen választ ad, ahhoz érteni kell azt, hogy a korintusi gyülekezetnek milyen kérdései voltak, vagy milyen kérdései lehettek. Ez egy görög hátterű gyülekezet. És a görög kultúrában élvén, ókori kultúrában élvén, a környezetükben az emberek zöme azt állította, hogy amikor vége van az életünknek, akkor eltemetnek bennünket, a lelkünk lemegy az alvilágba, a Hádészba, És akkor ott majd Hádész Isten eldönti, hogy az alvilágnak melyik pozíciójába kerülünk. Ha jók voltunk, akkor megyünk ide, ha rosszak voltunk, megyünk oda. Ha ilyen se nem jók, se nem rosszak voltunk, akkor van egy kis lehetőségünk jóvá tenni a dolgokat, és akkor ebből lesz majd valami. Ezzel szemben Korintusban volt egy nagy számú zsidó kolónia, diaszpóra, akik meg azt állították, hogy a halálunk után oda teszik a köveket a sírjainkra, és majd a feltámadásunknál összeszedjük a köveket, és együtt leszünk az örök Izraelben. És hogy a kettő között mi van, az, hát azt nem igazán tudták megválaszolni, mi se tudjuk pontosan megválaszolni, de hogy ebből jön a kérdés, hogy és akkor mit tanítanak a keresztények? Akik egyébként zsidók, csak, hát csak már nem zsidók. Mit változtat ezen a Krisztus? Meg mit kell ezzel az egész helyzettel nekünk kezdeni? És erre jön Pál apostol válasza. A földi sátorról és az örök mennyei hajlékról. De ahhoz, hogy ezt megfelelően lássuk kontextusban, ahhoz azt gondolom, hogy azt kell érteni, hogy a kereszténység és a zsidóság sosem úgy gondolkozott a halál utáni életről, hogy az majd lesz. Az az Isten döntése nyomán van. És itt érdemes egy picit átgondolni, hogy ez a jelen idő, ez mennyire fontos számunkra, akik még innen gondolkozunk ezen. Ezt nem elérni kell, kedves testvérek, ez nem majd egyszer csak így lesz, egy érthetetlen módon ez van. És ott kell kicsit összekötni Pál apostol sorait a földi sátorról, ami egy ilyen átmeneti jelleget sejtett ez a sátor, mintha csak sátoroznánk valahol a patakparton vagy az erdőben, hogy valójában az egész kérdéskör az arra fut ki, hogy én mennyire fogadom el az Istennek a kegyelmét az életemben. És van egy nagyon erős mondata ennek az ige hirdetési alapigének, a végén, az utolsó. Mert mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé. Mindannyiunknak. És lehet ettől az ítélettől félni, meg lehet tőle rettenni, minden jogunk megvan hozzá, és senkit nem kell elmarasztalni, aki ettől esetleg megijedne, mert amikor az Isten hatalmával nézünk szembe, kedves testvérek, akkor egy olyan hatalommal nézünk szembe, amit elejétől a végéig, teljes hosszában, szélességében, mélységében nincs emberi elme, ami ezt be tudná fogni. És amit nem értünk, attól félünk. Ha nem értem az Istent, az Istentől is félhetek. De lehet ezt onnan is nézni, hogy miről szól ez az ítélet. Kicsit korábban szól az 5. versben Pál arról, hogy akik elfogadták a Krisztus megváltását, azok a lélek zálogát kapják az Istentől. És azt gondolom, hogy itt kell megállnunk egy picit, hogy mi ez a zálog. Sokat lamentáltam azon, hogy hogyan kellene ezt felfejteni a kedves testvéreknek, mert egy picit veszekednék a Biblia fordítással. De nem azért, mert jól beszélek görögül, és nem is magamtól jöttem rá, mások hívták fel rá a figyelmemet. De hogy ez a lélek záloga, ez nem feltétlenül csak gazdasági fogalomként értendő zálogot jelent itt. Lehet, hogy az előjegyzés vagy a lefoglalózás az jobb kifejezés lenne. Bár hogy raknám össze ezzel a két kifejezéssel a mondatot magyarul, azt nem tudom. De hogy akik a lélek lefoglalózását kapják, az talán egy picit közelebb visz bennünket a dolognak a megértéséhez, és ide egy egyszerű hétköznapi példát hadd hozzak a testvéreknek, amikor két szerelmes pár úgy dönt, hogy együtt szeretnék élni az életüket, akkor eljegyzik egymást. És nagyon sok helyen az eljegyzésnek külön ünnepséget szerveznek, és külön ünnepélye van, és nagyon sok helyen szokás az, mi is így tettünk a feleségemmel, még egyben jártunk, hogy nem a jobb kezünkön hordtuk a jegygyűrűt, hanem a bal kézen hordtuk a jegygyűrűt, jelezvén, hogy hát mi már nem vagyunk magányosak, mert megvan az, akivel együtt szeretnénk élni az életünket, de még nem vagyunk házasok. És mi történik az eljegyzésben, amikor a karikagyűrűk a helyükre kerülnek? Hát én azt gondolom, hogy a lefoglalózás. Mert hogy ez még nem a házasság, de teszünk egy gesztust a házasság irányába. Lefoglalom a másikat, hogy senki ne kerüljön abba a szeretett pozícióba, amiben én vagyok nála. És ő is lefoglal engem, és ennek van egy a szimbolikus jele a jegygyűrűk viselésében. Hogy mi ezt kifejezzük, hogy mi összetartozunk. És abban a reményben foglaljuk le a helyünket a másik szívében, hogy ez a történet folytatódni fog a házasságban. És valami hasonlót látok itt, amikor Pál apostol azt mondja, hogy az Isten pedig, aki minket erre felkészített, mármint az örök életre, az a lélek zálogát, a lélek lefoglalózását adja nekünk. Eljegyez bennünket a jó Isten egy olyan jövőre, amiben azt kell látni, hogy időben mi még tényleg előtte vagyunk, de ez az Isten szerinti üdvösségben már kész van. Szoktam volt mondani, mikor a eszkatont Pál meg János a jelenésekbe elkezdi felfejteni, hogy ez a keresztény kvantumfizika. Több dimenzióban kell gondolkodni egyszerre. És az a létezés, amiben én vagyok az Isten kegyelméből, az nem egyszerűen lesz, hanem az már van. Az Isten kegyelme az én életem fölött is hatást szeretne gyakorolni, és az Isten a lélek zálogán keresztül engem az örök életbe vezet. És hogyan működik ez a lélek záloga? Mi a lélek záloga? Valójában nagyon egyszerű. Ahogy Krisztusban saját magát adta személyesen az Isten a kereszten értünk, ugye a pünkösdi csodában, ami nem csak egyszer történt meg Jeruzsálemben, hanem minden hitre jutásnál megtörténik, a pünkösdi csodában újra és újra saját magát adja nekünk az Isten. Átad a lelkéből nekünk egy darabot, ami bennünket a hitünkön keresztül hozzáköt személyesen. Ugyanúgy megszólít bennünket, ahogy Krisztusban megszólított egyszerű hétköznapi mezei embereket, és nekünk is szól, hogy gyere és kövess engem. A lélek zálogán keresztül. A hit zálogán keresztül. És amikor új év napján ilyen komoly lamentálásra hív bennünket Pál apostol korintusiakhoz írott sorai, akkor azt kell látnunk, hogy valójában az igazi kérdése a kereszténységnek sosem az volt, hogy van-e élet a halál után, hanem az igazi nagy kérdés az mindig az volt, hogy el tudom-e fogadni az Isten nekem szánt életét a halálom előtt. És azt gondolom, hogy ez fenekestül fordítja fel egyébként a gondolkodást. Mert nagyon könnyű azt gondolom, vagy talán csak azért gondolom így, mert én is hülyeskodok vele magamban, de hogy olyan kényelmes elképzelés ez a görög hádész. Hogy az majd úgy lesz. Vagy a vikingek valhallája. És akkor megvannak a szabályok, hogy hogyan lehet oda jutni. Itt meg azt kell látnom, hogy kaptam időt a jó Istentől, hát de az az idő pörög. És az az idő múlik. És azt az időt nekem arra kell felhasználnom, hogy itt ebben a földi sátorban, amiben egyébként sok esetben saját magamban sem vagyok elég biztos, meg saját magammal is vívódok, meg ezer és egy dologgal, ami rám zúdul a világban, ebben a földi sátorban kéne eljutnom odáig, hogy úgy fogadjam el az Isten szeretetét, ahogy az Isten azt adja. Hogy úgy fogadjam el a lélek zálogát, ahogy azt az Isten adja. Hogy úgy tekintsek a megváltásra, és úgy fogadjam el a megváltást, ahogy azt az Isten nekem személyesen adja. És itt jön azt gondolom ennek az egész korintusi levélnek a nagy kérdése, hogy elfogadom-e. Mert ilyen szempontból, kedves testvérek, az Isten viszont nagyon radikális. Sok szempontból nagyon megértő, sok szempontból nagyon toleráns, végtelenül alázatos, de ilyen szempontból nagyon radikális. Vagy vele vagyok, vagy nélküle. És nincs ilyen hímelés hámolás, hogy picit vele is, meg nélküle is. Vagy vele, vagy nélküle. Jelenések könyve, legyél hideg vagy meleg, de a langyosat kiköpi az Isten. Ezek nagyon kemény mondatok a Bibliából, de azt gondolom, hogy okkal kapjuk ezeket a kemény mondatokat. És mérlegelnünk is kell ezeket a kemény mondatokat. Amikor új év estén megállunk, akkor azt gondolom, hogy az a fő kérdés, hogy hol van az én életemben most a Krisztus. Hogy hol van az én személyes életemben most az Isten, és én hol vagyok az Istenhez képest. Mi az, ami bennem még kérdésként megfeszül? Mi az, ami esetleg gátol abban, hogy elfogadjam a Krisztus megváltását teljes mélységében? Van-e bennem kétely? Van-e bennem kísértés? Van-e bennem valami olyan tüske, amit még megfogalmazni sem tudok pontosan? És jó lenne, hogyha valaki ebben nekem segítséget nyújtana. Nem hiszem azt, hogy ezektől a kérdésektől keresztény közösségben félni kellene. Azt hiszem, hogy ha ezeket a kérdéseket elhallgatjuk, akkor lesz a tradíció üres színfallá és játéktérré. Mert azt tudom a Biblia soraiból, hogy azok az apostolok, akik elkezdték terjeszteni a Krisztus megváltását, ők ugyanúgy kételkedtek, mint mi. Lásd Tamás, aki nem hitte el a másik, vagy a többieknek a szavát egészen addig, amíg ő nem találkozott a feltámadottal. És hány és hány olyan kétely van, ami a mi életünket is megüli. És nem az a baj a kételjel, hogy van, hanem az a baj a kételjel, hogyha megpróbáljuk letagadni, szőnyeg alá söpörni, eljátszani, hogy nincs is egyébként ezzel semmi problémánk. Szabad róla beszélni. Szabad megvívni. Óév estején felteszi nekünk Pál azt a kérdést, hogy itt a földi sátorban mennyire vagyunk mi közel a lélek zálogával az Istenhez. Mennyit imádkozunk? Hogyan imádkozunk? Mennyi időt szakítunk az Istenre? Fejlődött-e az Isten hitünk az elmúlt időszakban, vagy stagnált? Volt-e benne visszalépés? Bennem van-e a hiba? Merek erről beszélni? Mert hogy a hitben is fejlődni kell. És az, hogy az Isten bennünket személyesen megszólít, az alapja a hitünknek, de utána, hogy ezzel a hittel mit kezdünk, az már részben rajtunk múlik. És az Isten, amikor azt mondom, hogy olyan szempontból radikális, hogy vagy vele vagyok, vagy nélküle, akkor azt kell látni, hogy valójában úgy működik, hogy minden egyes másodperccel, amit még megad ebben a földi sátorban, arra ad lehetőséget, hogy én döntsek mellette, és ne nélküle akarjak élni. Mert szentül hiszem azt, hogy az Istennek az ítélete, amitől félünk, az végső soron nem az Istennek a mi fejünk fölött kimondott ítélete lesz, hanem az a pont, amikor szembeállít saját magunkkal, és mi vagy elfogadjuk őt megváltónknak, vagy úgy döntünk, hogy nem kell. De az Isten nélkül nincs létezés. Nem az a kérdés, hogy mi vár ránk a halál után, hanem az a kérdés, hogy megterem-e bennem az a bizalom az Isten irányába, hogy őt itt ebben a földi valóságban, teljes mélységében és magasságában fogadjam el. Amikor azt imádkozzuk a mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod, ez egy nagyon érdekes mondata ennek az imádságnak, mert szentül hiszem, hogy ez nem az Istennek szól, hanem az Isten előtt szól rólunk. Hogy az én életemben legyen meg az Isten akarata, hogy a mi életünkben legyen meg az Isten akarata. Hogy ne akarjak elfutni előle. Merjek előtte térdet hajtani. Merjek belekapaszkodni. Tudjam elfogadni őt személyesen, megváltómként, teremtőmként, atyámként. És ha megvan az Isten akarata az életemben, akkor eljött az Isten országa. Nem hiába kezdi Jézus úgy az első ige hirdetését, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Az már itt van, közöttünk, bennünk. Hogyha merünk a lélek zálogába kapaszkodni, akkor nem a jövőnk a kérdés, kedves testvérek, hanem a jelenünk. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, Megállunk előtted lezárva egy polgári évet. Döntéseink nyomán latolgatjuk azt, hogy mi volt helyes, mi volt jó, mi volt helytelen. Talán vannak bennünk súlyok is. És olyan nehezékek, amiket nehéz elengedni, vagy még úgy kényelmesen érzik magukat a markunkban. De amikor megállunk, és végig gondoljuk azt, hogy hol vagyunk, és kik vagyunk, akkor köszönjük neked azt, hogy megállhatunk a te színed előtt is, és azt is végig gondolhatjuk, hogy mi gyermekeidként valójában hozzád tartozunk. Köszönjük a te megszólításodat, a te kegyelmedet, azt az időt, amit azért mérsz ki számunkra, hogy megtérhessünk hozzád, és megismerhessük a te szeretetet teljes mélységét. Köszönjük a földi sátrat, amit megfeszítettél a mi életünk fölött. De mindenek előtt hálával adózunk neked, hogy ebből a földi sátorból örök hajlékba vársz bennünket haza. Amen.